Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Én szüntelenül reménykedem és szaporítom minden te dicséretedhez. Szájon beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Amen. Kedves testvérek, jó újra itt lenni a közösségben, közöttetek lenni. 111. énekünket énekeljük. Első verszakával vendégdallama van ennek a szép zsoltárnak. Zsoltár után énekeljünk egy angol száz éneket, 488. énekünket, szent vagy, mindenható Isten, mind a négy versszakával énekeljük.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Mózes második könyvében, a 37. fejezetet olvasom. Ezután elkészítette Bezalél a ládát akácia fából, amely 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles és 1,5 könyök magas volt. Bevonta színaranyjal kívül belül, és készített rá körös körül aranyszegélyt. Öntött 4 aranykarikát a 4 sarkára, 2 karikát az egyik oldalára, és 2 karikát a másik oldalára. Készített ruhákat is akácia fából, és azokat is bevonta aranyjal. Berúgta a rudakat a láda oldalán lévő karikákba, hogy azoknál fogva hordozni lehessen a ládát. Készített egy 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles födelet is színaranyból. Készített 2 kérubot aranyból, 5-ös munkával készítette azokat a födél 2 végére. Az egyik kérubot az egyik végére, a másik kérubot a másik végére. A fedél 2 végére készítette a kérubokat. A kérubok szárnya ki volt terjesztve fölötte úgy, hogy betakarták szárnyukkal a földet. Egymás felé fordultak, de a kérubok arca a fedél felé nézett. Ezután elkészítette az asztalt akácia fából, amely 2 könyök hosszú és 1 könyök széles és 1,5 könyök magas volt. Bevonta színaranyjal és készített rá körös körül aranyszegélyt. Készített rá körös körül 1 tenyérnyi kenyeret, a keretére pedig körös körül aranyszegélyt készített. Öntött hozzá 4 aranykarikát, és ráerésítette a karikákat a 4 láb 4 felső végére. A rúdtartó karikák a keretnél voltak, hogy hordozható legyen az asztal. A rudakat akácia fából készítette, és bevonta aranyjal, hogy hordozható legyen az asztal. Elkészítette az asztalra való edényeket is színaranyból, a tálakat, a serpenyőket, a kelyheket és a korsókat, amelyekkel az italáldozatot bemutatják. Elkészítette a lámpatartót színaranyból. 5-ös munkával készült a lámpatartó, szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai 1 darabból voltak. 6 ág nyúlt ki 2 oldalából, 3 ág a lámpatartó egyik oldalából, 3 ág pedig a lámpatartó másik oldalából. 3 mandula virág alakú kehely gömbbel és virággal az egyik ágon, 3 mandula virág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon. Így volt a 6 ágon. Így volt mind a 6 ágon, amelyek kinyúltak a lámpatartóból. A lámpatartó középső szárán 4 mandula virág alakú kehely volt gömbbel és virággal. A gömb volt belőle kinyúló 2 ága alatt, gömb volt belőle kinyúló másik 2 ág alatt, és gömb volt a belőle kinyúló 3. ág alatt, és így tovább a belőle kinyúló mind a 6 ágánál. Gömbjeik és ágaik a szárral együtt, a darabokkal egy darabból voltak. 1 arany 5-ös munka volt az egész. Ez készített hozzá még 2 mécsest, meg koppantókat és hamutartókat is hozzá színaranyból. 1 talentum színaranyból készült el ez és az egész felszerelése. Elkészítette az italáldozati oltárt is akácia fából, hossza 1 könyök, szélessége 1 könyök, tehát négyzet alakú volt, és 2 könyök magas. Vele 1 darabból voltak a szarvai. Bevonta színaranyjal a tetejét, körös körül az oldalait és a szarvait, körös körül aranyszegényt készített rá, 2 aranykarikát is készített hozzá a szegélyek alá, 2 felől mindkét oldalára. Ezek voltak a rudak kengyelei, azoknál fogva hordozták az oltárt. A rudakat akácia fából készítette, és bevonta arannyal. Elkészítette a fölkenéshez való szent olajat, és a jó illatú füstölőszereket tisztán, ahogyan a kenet keverők készítik. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által első szavunk, a te dicséreted és magasztalásod. Úgy, ahogyan énekeltük is, a második énekben, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szentséged az nem válik el a mi mindennapi életünktől, gondolkodásunktól, hogy csak a mi félreértésünk az, hogy a vasárnapot azt el kellene választani a hétköznapoktól. Nem engedhetjük meg, Urunk, igéd erre tanít bennünket, hogy legyen az életünknek egy olyan profán része, amelyen te nem jelensz meg. Köszönjük, hogy minden szavad igaz a hétköznapi napokra, a munkás, talán fárasztó délelőttökre, a hőséges délutánokra, és igaz akkor, amikor magányosan keressük életünk értelmét, és igaz akkor is, amikor családi közösségben boldogan tudunk szerte nézni, és igaz akkor is, amikor könnyezünk, amikor fájdalmaink vannak. A te szavad mindenre elégséges, és betölti az egész világot. Ezért vagy te szent, és a szentségedet kiárasztod ránk. És köszönjük neked, Urunk, legyen így a második szavunk a hála, hogy megtartottál bennünket, hogy őrizted a mi életünket, hogy most együtt lehetünk, hogy volt ennivalónk, volt a hőségben, tikasztó melegben víz, amely csillapította szomjunkat. Köszönjük neked, Urunk, az életet, amit tőled kaptunk. És kérünk téged, Urunk, hogy ebben az életben te légy a mi közepünk. Munkálkodj bennünk. Nézz ránk Krisztusért, és munkálkodj bennünk a te fiadban, Jézus Krisztusban. Ezt teheted minden Isten tiszteleten, igeolvasásban, bizonságtételben, életünknek cselekvő alkotó idejében, szolgálatunkban, munkánkban. De most különösen is kérünk, Urunk, szólíts meg bennünket. Oly sok minden volna akadálya, ami saját természetünkből és bűneinkből fakadóan annak, hogy ma süketen távozzunk. Nyisd meg a mi bűnünket, és kérünk, bocsáss meg a mi bűneinket. Bocsáss meg, amivel tudatosan vagy szándék nélkül ellened és egymás ellen mentünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. Egyházmegyünk rendjében egy-egy közösséget is szoktunk imádkozni. A péteri gyülekezet ajánlotta erre a vasárnapra 370. énekünk második versszakát, mint a Szent Háromságot magasztaló énekes és strófát. Énekeljük ezt a dicséret.
Thank you.
Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, az ő szent lelkét segítségül hívva és várva. Írva található a felolvasott szentleckében, Mózes második könyvének 37. fejezetében, a 9. verset olvasom. A kérubok szárnya ki volt terjesztve fölötte úgy, hogy betakarták szárnyukkal a földet. Egymás felé fordultak, de a kérubok arca a fedél felé nézett. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, felolvasott igényt egy olyan sorozatnak a része, most nem ige hirdetési sorozatnak, hanem igei sorozatnak, folyamatosságnak a része, amelyben a szövetségkötés után, Isten parancsa, Isten 10 parancsolata után valóságá válik a gyakorlatban, a hétköznapokban az, hogy Isten mit kér és mit vár az ő népétől. A múlt héten arról volt szó, gyülekezet közösségében, mi magunk virtuálisan voltunk ezen jelen, hogy Isten mindenki számára ad újat, a megújulásnak a lehetőségét, a bálvány imádat után, olyan szépen írja a 20. századi teológus, hogy még Mózes fent a hegyen van, addig ez a kifejezése purpur szoknyában a nép a bálvány előtt megpróbál áhítozni, és Mózes pedig látja az újrakezdésnek a lehetőséget, Isten pedig látja azt, hogy mi az, ahol elindulhat az a nép, mi annak az alapja, a vele való közösségnek a bizonyossága. De az Isten szövetsége az nem csak elindulást jelent, hanem az Isten szövetségéhez való tartozás, az egyfajta közösségformálást, egy gyülekezetet is jelent. És ennek a gyülekezetnek a szolgálóit is jelenti. A karanténos időszaknak az egyik Biblia órája, utólag így mondom talán, egyik elrettentő, vagy egyik elrémítő Biblia órája az volt, amikor arról beszélgettünk, hogy hogyan is van az Ószövetség világában az igazságnak, az Isten igazságának, az Isten akaratának a megfejtése. Nem megyek most bele, mert erről egy külön alkalmat tartottunk. Ennek a két eszközéről is beszélgettünk, az Urimról és a Tumimról. Hogy vannak olyan helyzetek, amikor Isten nem szól, és akkor várták egy ilyen két kis eszközzel, talán két kis golyócskával, vagy csonttal, vagy kockával, azt, hogy Istennek mi az akarata. És hogy ezt a papi öltözékben tartották. Végigvettük a papi öltözéknek az elemeit a Biblia órán, azokat az elemeket, amelyeket most bibliaolvasó ember is újra olvashatott. De ugyanígy olvassuk itt a Szentírásban azt, hogy hogyan is készüljön el kezdetben nem a templom, hanem a szent sátor. Hol legyen az Isten tiszteletnek, a kultusznak a gyakorlata? És persze egyrésztről talán nem keserű humorral mondom azt, hogy felsóhajta a ma ember, hogy jaj, de jó, hogy ebben nekünk nem kell foglalkoznunk, jaj, de jó, hogy ezek a dolgok ránk nem vonatkoznak. Mit izgat bennünket, akár a most felolvasott igeszakasz is, hogy van itt egy frigyláda, meg ott van a szent kenyereknek az asztala, meg ott van a mécsens, amelynek örökké kell égni a szent sátorban, meg ott van az illat áldozati oltár, hát itt szétnéztek, ebből semmi nincs, ami templomunkban, vagy ami imaházunkban. Mi lenne ennek a mondani valója számunkra? Ráadásul még úgy is megspékelhetjük ezt, hogy ez a rendelkezés, amit itt olvasunk, mi is tudjuk, hogy átmeneti volt. Mert hogy később, majd Salamon királynak az idejében elkészül a templom, a szent sátor beosztásának rendje szerint készül el a templom, és nagy részt ezeket az eszközöket, a sátrat leszámítva, a frigyládát, az illatáldozati oltárt, a mécses tartókat, a szent kenyereknek az asztalát is elhelyezik majd a templomba, de hát már az a templom is oda lett. Nincs meg a jeruzsálemi templom. Egy fal szakasza van, aki járt Jeruzsálemben, tudja, az ortodox zsidók ott szoktak imádkozni, ezt hívják siratófalnak. Talán ennyi maradt ebből a templomból, mert Krisztus után, a 70-es években a római csapatok Jeruzsálemet elpusztítják, és romba döntik magát a templomot is. Mi az, amit akkor megérthetünk ebből? Egyrészt van bennünk egy ellenkezés, hogy régi történet, hiányzik, láttok itt mécses tartót a templomban, láttok szent kenyerek asztalát, illatáldozati oltárt nincs, ami templomunkban, imaházunkban, egyik református templomunkban sem. Az első és sok apró üzenetet szeretnénk megfogalmazni, a végén pedig talán a legfontosabb az. Az első üzenet, amit szeretnék elmondani, az az, hogy mindaz, amit a Szentírásban itt olvasunk, az egy kettősséget fogalmaz meg. Az egyik az, hogy Isten népe, aki megkapja a szabadságot, aki Egyiptomból kivonul, átkel a Vörös-tengeren, 40 évig, mondjuk most így, nem pontos, de bolyomba pusztába. Ennek a népnek fel kell készülni arra, hogy minden napja változásban van. Minden héten, minden hónapban, vagy akár egy következő évben változások vannak. Nézzétek, úgy vándorol ez a nép a pusztában, hogy magával viszi Józsefnek a csontjait. 430 évvel korábban meghalt Józsefnek a csontjait magával viszi újra és újra. És mégis Isten ezzel a szent sátorral figyelmezteti az állandó küldetésére. Figyelmezteti arra, hogy mire választotta őt ki. Minden, amiről olvastunk, arról szól, hogy mozdítható. Mindennek ott vannak a karikái, ott vannak a tartói. Rudakat lehet bele tenni, hogy át lehessen helyezni, hogy odébb lehessen vinni. És vajon van-e valami, ami állandó? Van-e valami, ami megtart bennünket? Tudjátok, testvérek, az első gondolatom ez lesz, erre az évre úgy tűnik, hogy végérvényesen ez lesz. Hogy az ige azt mondja el, hogy nem. Az általunk is nagyon szeretett hajlék a templom, vagy az imaház az, ami megtart. Ez az év erre figyelmeztet bennünket. Minden változik körülöttünk, minden megkörülöttünk, minden zajlik körülöttünk. És persze a mi gyülekezetünknek, a mi közösségünknek az életében is ez egy óriási kérdés, mert hogy ennyire aktuális ez a kérdés, hogy tudunk-e majd költözni a következő otthonunkba, a következő imaházunkba. Mi az, ami megőriz bennünket? Mi az, ami megtart minket ebben a vándorútban, amit életnek nevezünk? Ott van a hordozható Fridláda. Mesteri munkával készítik. Hadd mondjam nektek, azt hiszem, hogy ebben a tekintetben közös nevezőn vagyunk, de nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy magam mellett érvelek, de nem tudom másképpen most mondani, hogy mindaz, ami az Isten hajlékába kerül, az csak olyan lehet, amit átgondoltak, amit megalkottak, amit megfaragtak, amit hozzáértő emberek készítettek. Isten hajlékába nem fér be valami olyan, ami nem odavaló, és nem fér be olyan, amit nem ebben a szívvel, nem ebben a lélekkel készítettek. Az összes sátorról, kellékről, papi öltözékről, eszközről, edényről azt olvassuk a Szentírásban, hogy művészi munkával elkészített tárgy volt. Hogy a legjobbát akarták odaadni az emberek abból a talentumból, abból a képességből, lehetőségből, amik az övék volt. A legjobbát a bútorzatban, a legjobbát a munkában, az életük idejében, mindenben a legjobbát akarták odaadni. Nem pedig a másod osztályút, ami oda még jó lesz. Szoktam mondani nektek, lehet, hogy már a könyökötő jön ki, az én életemben egyszer történt ilyen, de ez megtörtént. Most már elég távol vagyunk ettől, hogy így is mondjam, Szokolyán történt meg, hogy az egyik asszony, gyülekezeti tag, amikor a nappaliában lecserélte a szőnyeget, akkor azt mondta, hogy tiszteletes úr, vettünk a nappalinkba új szőnyeget, a régit felajánljuk a templomnak a karzatára, ugyan két helyen lukas, de oda még jó lesz. Ez így történt. Ugyan két helyen lukas, de oda még a templom karzatára jó lesz. Kinek adjuk? Kérdezték. Kinek? Nos, kedves testvérek, nem azért, mert az anyagi lehetőségeink, meg egyedünk az életben megteremtenék azt, hogy mindenből, mindig, mindenben újjal, de a szemléletre vonatkozóan mégiscsak igaz ez, amit olvasunk itt az igében. Mindenből a legjobbat. A másik, amikor azt mondtam, és itt most egy második üzenetnél vagyunk, hogy minden változó ebben a világban, akkor itt nem csak arra gondolok, hogy körülöttünk változnak a dolgok, hanem arra gondolok, hogy bennünk is változnak a dolgok. Te mit hordozol magadban? Mi az, ami meghatároz téged a hétköznapi életben? Mert hogy vannak bennünk ezen a vándorúton zúgolódások, csalódások, napi idegesség, fáradtság és gyűlölet is. Magunkat is hordozzuk. És magunkból, időnkből, pénzünkből mit tudunk odaadni? Mit tudunk odaadni a bűneinkből? Mert ez attól függ, hogy hol táborozunk, hogy hol él az életünk. A járványos időszak is figyelmeztethet bennünket erre, és figyelmeztet most is. Erre a vándorútra. Mert valljuk be azt, hogy sokan vagyunk, akik megmaradtunk, majd szeptemberben szeretnénk egy olyan sorozatot tartani, egy szabadtéri evangelizációt tartani, 3-án, 4-én és 5-én Pomázon, a Szent István Parkban, melynek ez lesz a címe, témája, hogy megmaradni, mit jelent ez. De vannak olyanok, akik elmaradtak, akik hiányoznak, akár ebből a közösségből is. Vannak érthető, megfontolandó és elfogadható érvek, hogy valaki miért hiányzik. Éppen most beszélgettünk Ibolyával az alkalom előtt, hogy Lajos bácsit régen láttuk. Nem tud eljönni közénk, megértjük. Az egyik legidősebb tagja a gyülekezetünknek. De vannak fiatalabbak is, akik elmaradtak, akiknek a helye üres most, és nem a vakáció miatt üres, hanem március 16-a óta nem láttuk őket. A változások azok bennünket mindig átgondolásra indítanak. Hogy hogyan menjünk tovább? Hogy vajon Van-e tovább? És persze van itt ebben az igében olyanról is szó, ami úgy tűnik, hogy számunkra megint idegen. Mózes harmadik könyvében, amikor a lámpatartóról, vagy a mécses tartóról olvasunk, erről az aranyból készített, gyönyörűnek mondható lámpatartóról, ez az egy, amiről egyébként nem nagyon tudjuk, hogy nem csak az, hogy mi lett a sorsa, sok mindennek nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa, a Frigyládának sem tudjuk, hogy mi lett a sorsa, de hogy valahogy ez a lámpatartó mégiscsak különleges volt, de ebbe a lámpatartóba Isten igéje arról beszél, hogy mindig olajat kellett tenni, méghozzá tiszta olajat kellett tenni, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy állandóan szünet nélkül égő mécseseket gyújthassanak benne a bizonyosság függönyén kívül, ez a templom kárpitján kívül volt. És ezekben az olajat az összepréselt magvakból, vagy olajbogyóból nyerték. Két üzenete is van ennek. Az egyik üzenete számomra az, hogy vajon mi? Te és én. Tudunk-e világítani? Tudunk-e fényt adni? Tudsz-e beszélni arról, hogy ki a te Istened? Lehet, hogy most nem úgy, nem a szószoros értelemben, bár én szoktam mondani, hogy úgy is jó volna, hanem egy életünk idejében. Vannak-e ma világító keresztény életek, ami Csobánkai és Pomázi gyülekezetünkben? Akiről mindenki látja, legalábbis, ha más nem, ezt tudja, hogy az élete világít. Hogy fényt visz oda, ahol sötét van, ahol az emberek tombolnak, ahol az emberek örjöngenek, az ő jelenléte békességet hoz. És persze igaz ez, mert ha a mécses tartónak, vagy ennek a nagy lámpatartónak, a kis mécseseknek az új szövetségi magyarázata a Jelenések könyvében az, hogy olvasunk arról, hogy Jézus a lámpatartók között megy. Jelenések könyvének az első részeiben. És ott egészen konkrétan a lámpatartók, azok a gyülekezeteket jelentik, hogy Jézus a gyülekezetek között megy, a kis-ázsiai gyülekezetek között megy. És ez a kérdés így is igaz, hogy a mi gyülekezetünk tud-e fény lenni? Vagyis, hogy tud-e úgy Krisztusra nézni, hogy azt lássák az emberek a gyülekezeten, mint amit láttak a Mózesről lejövő, a Mózesről, aki a hegyről lejött, hogy ragyogott, hogy sugárzott, hogy az Istennel való találkozás az ő életében valami pluszt adott. Nem felejtem el, Simonfi Béla testvérünknek van egy bizonyságtétele, vagy egy kis története, amikor egy csendes hétről jött haza, és ezt szoktam mondani, hogy volt ezen a csendes héten egy vakférfi, aki nem tudott és nem értett semmit a Krisztusból, az Istenből. Tele volt haraggal, fájdalommal, nem látott semmit. Azt mondja Béla, hogy amikor ez a férfi Krisztusra talált, akkor ragyogott a szeme. Ragyogott a vak szeme. Az a szem, amely nem látott semmit. Ragyogott! Kedves testvérek, két feladatunk van. Egyrészt, hogy világítsuk meg másoknak az életét. De hát, ez nem könnyű feladat. Mert vannak olyan életek közöttünk is, bennünk is, olyan élethelyzetek, amelyek inkább fájdalomról beszélnek. Ki van ülve az arcunkra a fájdalmunk, a nagy világ fájdalmunk, a keserűségünk? De vajon tudjuk-e ezt vállalni? Kicsit úgy, mint ahogyan a gyertya, hogyha most már nem a mécsesről beszélek, ami csonkig ég. Mert a gyertyák azok csonkig égnek, egyszer a mi gyertyánk is csonkig fog égni. De vajon a mi életünk az abban az értelemben nemes, szent élete, hogy másokért égett. Lehet ez az édesanyja szolgálata, feladata, lehet egy presbiteré, a gyülekezet gondnokáé, lelkipásztoráé, szakemberé az ő hivatásában. De vajon ilyen égő életünk van-e? Merj te is világítani, te is légy az Úrnak a lámpása. Világíts meg egy másik embert, tudjál vigasztalni. Állj elé, azok elé, akikhez az Úr állított téged. Ehhez kell olaj, kétségtelen, és tudjuk jól az új szövetségnek a történetéből, hogy az olaj nélküli élet, az a hit nélküli életet jelenti. Máté evangéliumában nem is olyan régen olvastuk a 10 szűz példázatát. A 10 szűz példázatának augusztinuszi értelmezése az, ugye ott az 5 balga és az 5 okos szűznek a története, hogy a lámpásukban van olaj. És azt kérdezi Augustinus, amikor magyarázza ezt az igét, hogy na mi az az olaj? És azt mondja, ez a hit. Sok mindent tudunk róla, de higgyétek el, hogy talán ez áll a legközelebb. A hit mi az, aminek ott kell lenni az életedben ahhoz, hogy tudj világítani, hogy tudj vigasztalni. Tiszta hit, tiszta olaj. De addig nem jelenik meg a tiszta olaj, amíg össze nem préselik a bogyókat. Össze nem törik. Így van a mi életünkben is. Áldozat nélkül nincsen olaj. De Isten tud adni olajat. Tud adni hitet. Csak kérjed. Az utolsóval is belefogok, és utána végül a konklúziót elmondom. Ott van a kenyerek, szent kenyerek asztala is. Ez egy örökkévaló rendelkezés Izrael számára. Évszázadok múltán is Dávid ezekből a kenyerekből eszik, amikor menekül Saul elől. 12 kenyér van ezen a kis asztalon. Nem kell messzire menni, ha otthon gyorsan számoltok, egy könyök, körülbelül hát 50 centivel könnyű számolni, de 44 és 50 centi között szokott lenni. Tehát így kell számolni ezeket a mértékeket, hogyha az ember osztja kettővel, akkor gyorsan tud vele számolni. 44-nek szokták egyébként venni, de 50-nel is lehet számolni. Egy kis asztal, ami ott van, 12 darab kenyér a templomban. Minden nap. És egyedül a papok ehettek belőle, cserélni kellett őket. Mit jelent ez a 12 kenyér? Ez a 12 kenyér jelenti egészen a templom lerombolásáig Izraelnek az egységét. Azt, hogy egy nép, egy nemzet, egy gyülekezet. Hogy bár voltak olyan törzsek, voltak olyan családok, amelyek az évszázadok alatt elpusztultak. Simeon törzse beépült, vagy teljes mértékben asszimilálódott Júda törzsébe. Hogyha néztek térképet egy idő után, el is tűnik az egyik törzs, vagy ide vándorolt és oda vándorolt. De Isten előtt, az Úr színe előtt számon volt tartva az ő népe. Ezt jelenti a 12 kenyér, hogy bármi történhetett kint a világban, testvér testvérrel szembefordulhatott. Olvassuk Jessze történetében, ahol egymásnak ugranak, egymásnak lesznek az ellenségei, egymást kaszabolják, harcolnak, egymás vérét szívják és vérét oltják. De Isten előtt egy közösség marad. Nagy reménység ez, és nagy vigasz ez, testvérek, hogy Isten számon tart bennünket. Isten számon tartja az ő népét, és nyilván a kenyér, majd hallottuk, és majd gondolunk is, meg imádkozunk is két hét múlva itt az úrvacsora közösségében, arról, hogy megadta Isten erre az évre való mindennapi kenyér gabonát is. Azt hallottuk, hogy befejeződött az aratás Magyarországon, és hogy lesz annyi gabonánk, ami Magyarországnak, a magyar népnek, nekünk szükséges, hogy legyen kenyerünk. Istennek ez a megtartó kegyelme és megtartó szeretete az, amiről ez a 12 kenyér beszél, és végig újra és újra vinni kellett ezt az asztalt, és be kellett vinni később a templomba is. Isten számon tart téged, gondot visel rólad, megadja a minden napra valót. Ezt jelenti. Hogy is van? Azt mondtam a történet elején, hogy minden változik, mert hogy ezeken az eszközökön ott van a mozdíthatóságnak a lehetősége. Minden nap máshol, idézőjelben mondom, felállítani a sátrat. Nem így volt, ez túlzás. De hogy ez a vándor élet, és benne mi marad? Mi az, ami állandó? Az Isten. Felolvasott igénk arról szól, hogy amikor elkészül a firigyláda, akácia fából aranyfödéllel, két kérub takarja be a figyládát. Azt mondja Isten igéje, hogy ebből fogok hozzátok szólni. Azaz a figyláda, néhol bálványosan is, de mégiscsak az Isten jelenlétét szimbolizálta. Mi a kéruboknak a feladata? A kéruboknak az a feladata, hogy egymás felé forduljanak. Nem vagyunk még kérubok. De azt hiszem, hogy nekünk is ez a feladatunk. Egymás felé fordulni. És a lényeget nem elveszíteni. A kérubok nem egymásra néztek, egymás felé fordultak, de tekintetük a láda födelére összpontosult. Tudjátok, mi az, amit elveszíthettünk, meg elveszíthetünk? Ez a fajta Istenre koncentrálás. Ez a fajta Istenre koncentrálás. Mert ha ez elvész, akkor széthullunk. Akkor minden, amit építettünk, készítettünk, művészileg ragyogó lesz. Akkor majd az lesz a nagy vita tárgya, ami az elmúlt heteknek a nagy vita tárgya volt, hogy a Hagia Szófia az most mecset, vagy pedig keresztjén templom. Olvastátok Szabó püspök úrnak a gondolatát, aki figyelmeztetett, hogy a pápa azt mondta, maradjunk egy picit csendben. És nem azért, hogy most ne emeljük fel a szavunkat, hanem azért, mert azon megy a vita, hogy a Hagia Szófia múzeum maradjon-e. Nem a templomról van szó, hanem a múzeumról van szó, testvérek. Több csend, önmérséklet. Mert ha nem figyelünk az élő Istenre, ha nem az ő szavát keressük, ha nem az élő Isten gondolatait szeretnénk követni az életünkben, akkor lesznek szép múzeumi tárgyaink. De nem lesz Istenünk, gyülekezetünk, és nem tudunk egymásra testvérként néznünk. Hogy is mondja, ha most az Ószövetség azt mondja, hogy nézd lefelé, az Új Szövetség igéje pedig azt mondja, nézd fel Krisztusra. Emeld fel tekinteted újra és újra a te Uradra. És hiszem, hogy akkor mindez ebben a változó, vándorló, mobil világban mindez mégiscsak a javunkat fogja szolgálni. Istennel és egymás közösségében. Szent helyen és szent időben. Amen. Válaszoljunk fennállva testvéreim Istenünk igényére. A már énekelt, csak elfogyott a kirakunk. 111. zsoltárunkat keressük meg, és a 6. versszakát énekeljük el. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te nem csak egy régi időbe vezetsz el bennünket a te szabaddal, és nem csak a tekintetünket emelhetjük most olyan dolgokra, amelyek kicsit idegenül is hangzanak, ami Isten tiszteleti terünkben, frigyláda, mécsestartó, lámpatartó, szent kenyerek asztala, italáldozati oltár, hanem oda vezetsz bennünket a lényeghez, hozzád. Engedd, hogy tekintetünket mindvégig rád szegezzük. Mi téged úgy láttunk és úgy értettünk meg, mint megváltónkat, Krisztusunkat. Ugyanolyan szabadságot kaptunk, mint amilyen szabadságot adtál a te népednek a vándorlás idején. Ugyanúgy lehorgonyozhatott a mi életünket gyülekezet közösségébe, áldunk ezért. Add, hogy egymás felé forduljunk, téged pedig imádjunk és magasztaljunk. Különösképpen is azokért imádkozunk, akik nem tudtak még eljönni ebbe a hajlékba, betegség miatt, talán azért, mert koruk nem engedi. Imádkozunk azokért, akikben valami fajta tüske, fájdalom van. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik pihennek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik szolgálnak. Kérünk téged, hogy áld meg, és szenteld meg a következő hetünket is, a szolgálatunknak egy speciális részét, amikor majd 70 fiataldal leszünk együtt. Könyörgünk, Urunk, az ő életükért, egészségükért, és kérünk, Urunk, hogy védj meg, óvd meg bennünket a járványos időszakban. Kérünk, Urunk, azokért, akik közöttük szolgálnak majd. Kérünk, Urunk, hogy az evangéliumot is megértsük, hogy te formáltál, alkottál bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, időseinkért is. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, Csobánka község minden lakójáért, azokért a felekezetekért, akik téged imádnak és magasztalnak. És hálásan köszönjük, hogy testvéri közösségben lehetünk, mi reformátusok itt, ebben az egyházmegyében. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Csendes imákat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, amikor felemeljük a mi szavunkat hozzád. Fiad, így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vízd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük kedves mindannyiukat, köszönjük az értünk is mondott imádságokat, köszönjük szépen a pihenésnek, szabadságnak a lehetőségét is. Egy hetet voltunk Zalakaroson, és a többi időt Veresegyházon töltöttük a családi házunkban. Már egy kicsit furcsa volt ez a nyaralásunk, a gyerekeink már kicsit másképpen gondolják, mint mi, úgyhogy volt, aki már korábban itthon volt, Zolinak edzései voltak, a nyaralás ideje alatt 18 éves lett, úgyhogy most már mondta, hogy hazajön, itthon járt edzésekre, közben Andris is haza, jött, hogy voltam én itthon egy pásztor, még akkor is, amikor itt hagytam a papírjaimat, úgyhogy értek kellett jönnöm. Így telt a nyaralásunk. A második héten sokat barkácsoltam, leginkább ennek a színét lehet látni, mert a tetőn dolgoztam. És akkor ott sütött a nap. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem, illetve most azt hirdetem, hogy jövő héten gyermektáborunk lesz hétfőtől péntekig, összességű vagy alapvetően reggel 8 órától 16 óráig. Éppen ezért hétközi alkalmat most nem tartunk. Tehát Csobánkán és Pomázban hétközi alkalmat nem tartunk. Egy kivétel lesz ez a két kereszt alkalom kedden 6 órakor. Vasárnap 9 órakor Csobánkán az istentiszteletünk, fél 11-kor pedig Pomázban. Itt a táborozó gyermekeink is szolgálnak majd ezen az istentiszteleten. Házasságkötés megáldását hirdetem, augusztus 20-án 15 órakor kéri Isten áldását közös életére Csordás Marcell és Novák Mária. Imádkozzunk az eljegyzett párért, Marcsit ismerhetjük, mondjuk most Szarka Zsuzsának vagy Novák Szarka Zsuzsának a legnagyobb lányáról van szó, a tisztelt úr unokájáról. Hirdetem testvéreimnek, hogy haladnak a munkálatok a Csobánkai Gyülekezeti Központban. Köszönünk minden anyagi támogatást és segítséget, és kérnünk is kell. A határidő módosításra került augusztus 28-án kell befejezni a kivitelezőnek a munkálatokat. Ahogyan én csütörtökön jártam az építkezésen, nagyon-nagyon sok apró munka van, ilyen félnapos munkák a kivitelező részéről, és hát a mi részünkről, hogy belakhassuk majd az imázat, pedig rengeteg mindent kell még tennünk és elvégeznünk, hogy használni is tudjuk majd. Ehhez kérjük testvéreinknek az anyagi segítségét, áldozatvállalását és munkáját is. Ahogyan hirdettem, hétfőtől péntekig majd napközis tábort tartunk. 60 gyermek jelentkezett közel, és ehhez még 19, ehhez még lehet 9 ifjú embert és segítőt hozzá, számunk közel 70 fiatal lesz ebben a táborban. Ezért, aki szívesen bekapcsolódik még esetleges konyhai vagy takarítói szolgálatba, azt köszönettel fogadjuk. Nagy segítséget jelentene, de kérem, hogy tudjuk, hogy mikorra érkeznek a testvérek. Miért? Mert például csütörtökön inkább reggeli munkák vannak, itt egész nap a Vácrátóti Arborétumban leszünk, tehát ott nem hét napközbeni, hanem reggel 7-től 9-ig kellene a sok-sok szendvicset, meg útravalót elkészíteni, hogy csak egy példát mondjak. Evangelizációt is tervezünk a mi gyülekezetünkben, szeptember 3-a és 5-e között, 18 órától Pomázon, a Szent István Parkban szabadtéri evangelizációt tartanánk. 2 évvel ezelőtt volt júniusban ilyen szabadtéri evangelizáció, most ugyanazon a helyszínen, tehát ez a Pomázon a nagy játszótérnek a környéke, ott a Hond és azt hiszem Előd utca csücsökben, az árnyékos részben tartanánk ezeket az alkalmakat. Majd, ha hideg lesz, vagy esik az eső, akkor természetesen a templomban, tehát ettől nem fogunk beérni. Ennek a folytatása pedig szeptember 10-től az életkérdések evangelizációs sorozat. Ez hasonló, mint a keresztkérdések sorozat, vagy az alfakurzus, vagy a bibliai alapok sorozat. A témája az, hogy mi a boldogság, hogyan találhatjuk meg a boldogságot, hogyan találhatunk Istenre. Bibliai történeteken keresztül láthatjuk, hogy a boldogság iránti legmélyebben gyökerező vágyainkat csupán egy valaki képes betölteni. Számunkra Isten legnagyobb ajándéka nem más, mint önmaga. Ez csütörtökönként lesz ez a sorozat. A helyszínt még nem döntöttük el, hogy hol lesz. Én szeretném, ha Csobánkán lenne ez a sorozat. Csütörtökönként 6 órától és 7 estét jelent majd, 7 csütörtök estét jelent majd ez a sorozat. Egyben ez egy felnőtt konfirmációs alkalom is, vagy felkészítő alkalom is lehet, aki szeretne gyülekezetünkben ősszel, vagy valamikor tél környéken, jövő év elején konfirmálni felnőttként, kérem, hogy jelentkezzen erre az alkalomra. Azokat is hívjuk, akik már régóta gyülekezetünk tagjai, de még nem konfirmáltak. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekül 392. dicséretünket énekeljük első verszakával. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra!